Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság logisztikai szakosztályának a mai előadásán. Én Lajkó Ferenc vagyok, a logisztikai szakosztálynak a vezetője, és hát a mai témánk ez a magyar útdíj kérdése. Ugye a beharangozóban úgy fogalmaztuk meg, hogy brutálisan emelkednek ugye a bardíjak, és hát egyik, ugye az egyik fő felelőse az a magyar útdíj, illetve az a magyar és a német útdíjban keresendő. Mai vendégeimet hadd mutassam be önöknek. Az első vendégem Réti Kinga, az UTA Magyarország és a Skandináv régiónak a country managere, Marcin Bence, a NUSZ-nak a kommunikációs igazgatója, és Dittel Gábor, a Lead Hungary ügyvezető főtitkára lesznek a beszélgető partnereim, és hát erre a témára fókuszálunk. Engedjék meg, hogy egy rövid közúti áttekintéssel, egy helyzetjelentéssel kezdjük, hogy mégis kontextusba tudjuk helyezni ezt az útdíj kérdést. Tavaly éves, harmadik, negyedéves adataink vannak. Ugye a Q3-ban a közúti fuvarozási árindexnek az adataira támaszkodva szeretném bemutatni, hogy milyen is volt a közúti fuvarozásnak a helyzete. Sajnos ugye a recessziós környezet miatt az áruszállítási teljesítmény az a KSH-nak az adatai szerint mintegy 10,8%-kal romlottak ugye az előző év harmadik negyedévéhez képest, ami egy brutális visszaesés, és nyilván a közúti fuvarozás, aki az áruszállításnak a 80%-áért felelős, az keményen megsínlette ezt a recessziós helyzetet. Ugye a recessziós helyzet logisztikában azt jelenti, hogy nincs áru mennyiség, nincs volumen, amit szállítani, raktározni kell. Ugye most a közút miatt ugye a szállításra fókuszálunk. De hát nem csoda, hogy ez a 10,8%-os elmaradás ugye kialakult, mert a harmadik negyedévben az ipari termelés és a kiskereskedelem is, ugye amely mutatók leginkább közel állnak a közúti fuvarozáshoz volumen oldalról, hiszen a GDP-ben sok szolgáltatás is van, tehát az ipari termelés 5,1%-kal, a kiskereskedelem pedig több mint 7%-kal maradt el a 2022 Q3-hoz képest. Pontosan látszik, hogy mi az oka annak, hogy miért nem volt elég szállítani való, és hát a harmadik negyedévben egy 15,4%-os infláció jellemezte ugye a gazdasági környezetet. Ma már tudjuk, hogy a teljes éves infláció az 17,6%, akkor azért ez a 15,4 is egész magasnak tűnt. Mi akkor úgy számoltunk, a közúti fuvarozás árindex 2023-as, Q3-as adataiból, hogy a tavalyi évben mintegy 10%-kal fognak nőni a közúti fuvarozás költségei 2022-höz képest. És ez a 10% ugye egy 15 vagy egy éves 17%-os inflációs környezetben, ez nem is tűnik soknak. De egyébként volt egy nagyon markáns tényező, az üzemanyagár, ami ezt a költségnövekedést ezt jelentősen javította, pontosabban csökkentette. Tehát csak azért nem drágult a fuvarozás az infláció szintjén, vagy az inflációnál magasabb szinten, mert az üzemanyag ár az a 2023-as évben csökkenő trendet mutatott 22-höz képest. De mivel recessziós környezet volt, a fuvarozók ezt a 10% körüli költségnövekedést sem tudták áthárítani. A Q3-ban, a nemzetközi fuvarozásban 4,5%, a belföldiben pedig 3,6%-os díjcsökkenést regisztráltunk. Úgyhogy tavaly Q3-ban a fuvarozásnak mondjuk úgy, hogy a látképe vagy a látlelete az volt, hogy elveszítette a korábbi profitabilitását, és mind belföldön, mind nemzetközi viszonylatban veszteséges üzembe csapott át. Hogy mit is hoz a 2024? Ugye sokan reménykedünk abban, hogy 24-ben majd, mint Covid után felpattanunk, a makroelemzők nem ezt ígérik, felpattanás helyett egy lassú kilábalás az, amire vélhetően számíthatunk, és még ez sem kezdődött el nagy ütemben. Lassan növekszik a fogyasztás, és lassan növekszik az ipari termelés, ami ugye a fuvarozásnak a legnagyobb áruallapjait jelentő területek. Az előrejelzések azért már ígéretesek, ugye 3-4% közötti az a GDP forecast, amit vehetünk egy konszenzusnak is, és 4-6%-os az inflációs előrejelzés konszenzusa. Ezek azért lényegesen ígéretesebb számok, mint a korábbi évben mértünk, de hát sajnos a fuvarozásra nem csak ez hat, tehát amellett, hogy akkor számítatunk egy 4-6%-os inflációra idén is, ami ugye minden drágít azért, ami a fuvarozáshoz kell, azokat a komponenseket is. Nagyon jelentős adónövelések léptek életbe 2024-ben. Az egyik az a jövedéki adónak az emelés, erről biztos mindenki hallott, ez a bűvös 41 forint, amit ha két részletbe is, de végül is a MOL is érvényesített. A magyar útdíjak esetében 50-60%-os átlagos díjnövekedés az, ami itt már a fuvarozókat nyomorgatja, és a német útdíj esetében pedig még ennél is magasabb, 70-80%-os átlagos emelkedés az, amivel kalkulálni szükséges. Ehhez az a minimálbér emelés, ami 10% körül itthon, azt gondolom, hogy már szinte nem is számít sokat. A mi számításaink szerint, illetve előrejelzésük szerint 2024-ben a közúti fuvarozás mintegy 16-21%-kal fog drágulni. Ez ugye annak a bizonyos 4%-os inflációnak, vagy 4-5%-osnak akár az ötszörösét is elérheti. És hát milyen következményekkel számolhatunk? Egyrészt továbbra is veszteséges lesz és lehet a közúti fuvarozás, legalábbis iparági átlagban. Ezek az új útdíjak, és majd megtudjuk, hogy miért, mert nem csak díjaiban, hanem szerkezetében is változtak az útdíjak, a magyar és a német is, díjszabási káoszt okoz az év első hónapjaiban, mert a szereplők ugye nem szokták még, meg nem szoktak hozzá, és lehetőleg ugye ez a webinárium is segít abban, hogy tisztább képet lássunk. A veszteséges működés miatt kapacitás csökkenés az, amire mi számolunk, és ennek a végeredménye pedig egy olyan közúti kapacitás hiány lesz, amely hát a COVID utáni ellátási lánc sérülések, hibákhoz fog vezetni. És nem utolsó sorban pedig ezek az adóemelések vagy adóemelések az inflációt is gerjeszteni fogják, hiszen majdnem minden árut szállítanak közúton is. Ez lett volna a bevezető, és hát akkor kezdjünk a magyar útdíjjal. Bence, akkor milyen árváltozások történtek az elmúlt néhány hónapban?
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a változásokkal kezdeném, nem csak az árváltozásokra, mert a fuvarozói szektort több, a megszokott éves váltáshoz képest több változás érintette. Ezek jelentős változások voltak mind a számlázásban, mind az egyenlegeik, folyószámla egyenlegeik, útdíjak kapcsolatos folyószámla egyenlegeik kezelésében, annak számlázásában, sorolhatnám még. Olyan szintű változás lépett életbe január 1-ével, aminek külön egy oldalt szántunk, tehát nem egy-két sorról van szó, de kiemelni a legfontosabbakat, hogy bevezetésre került a JÖD kategória január 1-től, ez azt jelenti, hogy egy új kategória született az 5 vagy annál több tengelyes gépjárműveknek. Eddig a J4 volt a legmagasabb kategória, 4 vagy több tengelyes járművek, ez ugye változott már január 1-től. Ezen kívül hát a legfontosabb változás, amit már te is említettél, az a külső költségdíj bevezetése. A külső költségdíj egy Európai Unió által előírt költség, nem, amit be kell vezetni az EU tagállamoknak az EU-díj rendszerükbe. Németek vezették be elsőnek december 1-én, 2023. december 1-én, mi az osztrákokkal együtt január 1-én vezettük be ezt a rendszert. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy az osztrák és német rendszer, de ezt majd fogja Kinga részletezni, eltér a magyartól. Én már is itt rátérnék a magyar rendszerre, hogy mi a változás, mi az, ami miatt nehézkessé válik az UDI. Pontosabban másfajta szemléletet igényel az UDI meghatározása, ezáltal az is egyértelművé válik, hogy a fuvarozók nem tudnak egy általános, sokan ezenben tudnak egy általános árajánlatot adni a megbízóknak. Magyar UDI rendszer eddig is tartalmazott egy két komponense van a magyar UDI rendszernek, az egyik az infrastruktúra díj, a másik pedig a külső költségdíj. A külső költségdíj idáig egy 0 forintos tényező volt, az idáig alatt január 1-ét értem, tehát december 31-ig egy 0 forintos tényező volt. Egészen január 1-ig az infrastruktúra díjban tartottuk számon a környezetvédelmi besorolását a járműveknek, ez befolyásolta az útdíjukat, illetve az is befolyásolta, hogy hány tengelyesek, és az is, hogy milyen úton, főútvonalon vagy gyorsforgalmi úton közlekednek. Most ez megváltozott ennél, a számítás bonyolultabb lett. Arról van szó, hogy a külső költség díjunk itt Magyarországon az két, pontosabban, hogyha szigorúan veszik, akkor három tényezőből tevődik össze. A két fő komponensből az első az ketté válik, és ezt mindjárt el is fogom magyarázni. Ez azért fontos, hogy elmagyarázom, nem rémítgetni akarom az embereket, hogy milyen bonyolult a számítás, hiszen az UDI kalkulátorok ezt már kezelik, ezt a meghatározást. Ezzel azt szeretném megmutatni, hogy miért nem lehet egységesen megmondani, hogy milyen emelkedés, vagy milyen árváltozást hozott a jogszabályváltozás, illetve a rendszernek a bevezetése az útdíjban. Tehát a külső költségdíj az két fő komponensből áll, a levegőszennyezési zajártalomból, illetve a széndiokszid kibocsátásból. Egyébként az osztrák és német példában inkább a széndiokszid kibocsátás kerül előtérbe, nálunk a levegőszennyezési zajártalom. Magyar rendszer úgy épül föl, hogy a rendszer vizsgálja azt, hogy egy adott útszakasz az hol helyezkedik el. Mondhatjuk, hogy a térképen, tulajdonképpen azt mutatja meg nekünk, hogy egy adott útszakasz milyen közel van egy településhez. És ettől függően, hogyha közel van egy lakott területhez, egy településhez, akkor azon az útszakaszon, most ez nagyon leegyszerűsítve, drágább lesz közlekedni, mint a településeket messze elkerülő útszakaszokon. Az infrastruktúra díj az megváltozott, a díjkategória ez a jármű tengely száma, ettől függ, illetve attól függ, hogy gyorsforgalmi vagy főúti szakaszokat használ a jármű. Itt már van egy számításunk, amivel meghatározunk egy adott útvonalra útdíjat, és ehhez jön hozzá a kicsit komplikáltabb külső költségdíj számítás, hogyha olyan az adott útszakasz, amin közlekedik a fuvarozó, településekhez közel halad, akkor drágább lesz az útdíja. Nyilván ez függ attól, hogy az adott jármű milyen környezetvédelmi besorolású. Egyébként ebben a magyar rendszerben már megjelenik az alacsony kibocsátású, illetve a káros anyag kibocsátású járművek kiválasztásának lehetősége is. Nyilván ezek mind beleszámítanak természetesen kedvezményesen az útdíjba. Ez azt jelenti, hogy például a széndiokszid kibocsátása egy széndiokszid kibocsátási kilométer díja egy kibocsátásmentes járműnek a 0 forint. A változásokat, azokat érdemes ismerni akár a megrendelő szektornak is, mert talán akkor betekintés nyerhet abból, hogy a fuvarozóknak nehezebb lett az ajánlat tételi helyzete. Itt az érdekképviseletekkel szorosan együttműködve az előző évben, tehát 2023 év végén egy külön weboldalon hoztunk létre egy útdíjkalkulátort, amin már a 2024-es árakkal tudták a fuvarozók, illetve bárki, aki ezt az oldalt használta, az a 2024-es útdíjakat meghatározhatja. Tehát meg tudja nézni, hogy egy adott járműtípus esetén a címpontok megadásával, tehát a kiindulási hely és a célpont megadásával meg tudja nézni, hogy mennyi útdíjat kell neki fizetnie. Ez egy transzparens rendszer, ugyanakkor azért, ha megbízók oldaláról nézem, akkor nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az adott útvonalak azok tartalmazhatnak díjmentes szakaszokat is, bár az a helyzet, hogy a fuvarozóknak a legtöbb főútvonalon, ugye fontos, hogy nekik a főútvonalakon is fizetniük kell, tehát a legtöbb főútvonalon fizetniük kell, és ugye a gyorsforgalmi utakon is. Ezzel kapcsolatban sincs semmi titok, a nemzetiudíj.hu oldalon térképen is meg lehet tekinteni, hogy mi Magyarország díjköteles úthálózata, nem kell a jogszabályt mazsolázni annak érdekében, hogy valaki ezt megnézhesse. Az útdíjkalkuláció.hu oldalt az pont azért hoztuk létre, hogy transzparensen látszódjanak a 2024-es útdíjak. És azért említettem, hogy egy bizonyos útszakasz tartalmazhat például díjmentes szakaszokat is, mert a rendszer úgy épül fel, hogy ketté bontja az infrastruktúra díjat és a külső költségdíjat. És hogyha mondjuk egy megbízó ez alapján szeretne valamilyen, mondjuk egy olyan következtetést levonni, hogy az infrastruktúra díj az egy könnyebben kalkulálható része ebben az UDI számításban, és ez a kalkulátorunk, ez megmutatja nekünk azt, hogy az infrastruktúra díj az mekkora része az UDI tételnek, és a külső költségdíj mekkora része az UDI tételnek, és akkor ő mondjuk azt mondja, hogy az infrastruktúra díjat azt a kilométer arányában elosztja, akkor nem biztos, hogy valid eredményt fog kapni. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert ez már érkezett a fuvarozói szektortól ilyen jelzés, hogy nem feltétlenül nem az ismeretek teljes tudásában használják ezt az UDI kalkulátort a megbízói oldalon, és ez alapján próbálnak számon kérni tőlük akár kilométereket, akár útdíjakat. Ami nagyon fontos változás, és arról nem beszéltünk, és ez nem... Ugye ez érinti az árakat, az az M0-as autó díjasítása. Ugye a teherforgalom számára az M0-as autót nem volt egységesen díjasítva. Egyébként most ez ide nem annyira tartozik, de az M-matrica rendszerben és az EUDI rendszerben is, tehát teljes M0-as autót díjkötelessé vált. Most miért érdekes ez? Nagyon sok logisztikai társaságnak a központja az M0-as autót mellett található. Azért Budapest... Tudjuk, hogy eléggé centrális Magyarország, tehát azért Budapestnek ilyen szempontból is nagy jelentősége van, és ez bizony emelkedés, további emelkedést jelenthet a az EU díjakban, ez az M0-ás díjasodása.
Köszönjük, Bence. Jól értem akkor, hogy legalább három olyan tényező van, ami ugye a magyar útdíjat befolyásolja. Ja, ugye a tengelyek száma, a környezetvédelmi besorolása a járműnek, és maga az útszakasz is. És ha jól értettelek, akkor a továbbiakban Magyarországon a korábbi átlagosan vett, mondjuk 120 forint per kilométeres leegyszerűsített matematika nem használható, hanem minden egyes fuvarra, minden egyes relációra külön-külön a kalkulátor használatával lehet pontos útdíjat számítani, mind a fuvarozónak, mind pedig a megbízóknak. Jól
Ezt
értettelek?
nagyon pontosan megfogalmaztad. Igen, ez igazából a kulcsmomentum, hogy nem úgy van, mint korábban volt, hogy megmondtuk, hogy ez X kilométer, ami gyorsforgalmi úton tesz meg, az egy J2-es, egy kéttengelyes jármű, Euró 6-os motorral, vagy környezetvédelmi besorolással, X forintot fizetés január 1-től X plusz 20%-ot, hanem most az utakat kell nézni, tehát az útvonalakra kell mindig az útdíjat kalkulálni. És egyébként, bocsánat, hogy így mondom, hogyha drágulásról beszélünk, akkor nyilván számít, ahogy mondtam, hogy az útvonal, amin tervez, az éppen milyen költséggel fog járni az adott útvonal.
Ugye egyes számítások szerint 50-60%-os ugye az átlagos díjemelés, de ugye az előbb elmondottak alapján ez az átlagszám, ez nem használható igazából semmire, tehát konkrét tarifálásra. Egy másik számítás szerint pedig a szórás, ugye a legkisebb emelkedésű és a legnagyobb emelkedésű között 35 és 83% közé esik. Nektek végeztetek ilyen számítást, vagy ez inkább az érdekvédelmi szervezeteknek, a Nithangerinek és az MKV-nek a matekja?
Itt több matek is készült, mi még jelenleg megfigyelő szituációban vagyunk, még adatokat gyűjtünk. A Nithangeri is, de erről majd itt elúl biztos, hogy fog tudni nekünk pár szót mondani, illetve természetesen a Közúti Forrózók Egyesülete is, a Magyar Közúti Forrózók Egyesülete is számításokat végzett. Ők igyekeztek minél hamarabb információval kiszolgálni természetesen a tagjaikat, illetve a forrózókat, ahogy próbáltuk ezt megtenni mi is. Itt csak annyit érdemes tudni, hogy itt a jogszabályi környezet kialakulása az egy picit váratott magára. Tehát ezeket a számításokat, ezeket egyébként én úgy tudom, hogy a NIT-nél is és az MKF-nél is meg lehetett találni, de most, nem is csak most, hanem amióta ez az UDI kalkulátor van, ez teljesen pontosan meghatározható, hogy mennyibe kerül egy adott útvonal, és hogyha valaki árat szeretne összehasonlítani, akkor ugyan a mi rendszerünk az ugye mindig a jogszabályoknak megfelelő állapotot mutatja, tehát nálunk a viszonylati jegykalkulátor, illetve az udikalkuláció.hu is a januári számokkal számol, de ezek a kalkulátorok, hogyha az információim jók, akkor mind a Nithangerinél, mind az MKF-nél megtalálhatóak, tehát a tavalyi árukalkulátorok.
Köszönjük szépen, Bence! Kinga, hát szeretnének kérdezni, hogy akkor a német UDI is ilyen komplikált-e, és hogy ez a 70-80%, amit itt elején mondtam, ez tényleg a valóság-e? Halljuk mi újság a német és az osztrák pályán.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, ez is azért komplikált, az új UDI számítási rendszer, bár én azt gondolom, hogy egy picikét egyszerűbb, mint a magyar, de hogy mi is változott. Egy teljesen új mérföldkőhöz érkeztünk tavaly december 1-ével, ahogyan a Bence is említette, az Eurovinyetta irányelv alapján megszűnik az eddigi gépjárművek besorolása, nem csak megszűnik, az, ami régebben volt, megszűnik, és ami volt, az változik, és most már átkerült a CO2 osztályba sorolás alapú UDI számításra. Mit jelent ez? Németország volt az első, aki elkezdte december 1-ével, Magyarország és Ausztria csatlakozott ehhez január 1-ével, és Csehország fog március 1-ével ehhez az új Eurovinyetta irányelvhez csatlakozni. Ez azt jelenti, hogy minden gépjárművet regisztrálni kell, és be kell sorolni egy bizonyos CO2 osztályba. Tehát még korábban úgy lehetett meghatározni az útdíjat, hogy milyen euróbesorolású, hány tengelyes, milyen súlyú gépjárművel van szó, ehhez most hozzájött a CO2 osztály alapú számítás. Mit is jelentett ez, és milyen terheket rótt ez a fuvarozói társadalomra? Én azt gondolom, hogy elég sok terhet rótt rájuk. Egyrészt adminisztrációs terhet, hiszen minden egyes gépjárművet be kellett sorolni. Ez ugye, aki Németországba jár, azt mondja, december 1-e előtt már meg kellett tennie. Illetve innentől kezdve minden egyes új gépjárművet, amit majd vásárolnak a fuvarozó vállalkozások, azokat ebbe a CO2 alapú osztályba kell besorolni. Nem mennék itt részleteibe bele, hogy ezt hogyan kell megtenni, elég sok papír és dokumentum kell hozzá. A lényeg, hogy mindenképpen ez az első pont, hogy a CO2-be be kell rakni a gépjárművet. Itt én végeztem egy kis összehasonlítást, hogy ez mit jelentett 2023. novemberéig, mit jelentett az útdíjfizetés Németországban, milyen költséget rótt a vállalkozásokra, illetve hogy 2023. decemberétől. Szintén ugye az útdíjtétel miből áll, zajterhelés, levegőszennyezettség, infrastruktúra, és ehhez jön még ez, amit mi magyarul úgy fordítottunk, hogy külső költségdíj, vagy CO2 pótdíj, külföldön így is használják. Tehát így ez a külső költség, illetve vagy a CO2 pótdíj, ez ahogy itt a számításban is látszik, ez azért eléggé erőteljesen megemelte a kilométer alapú útdíjakat. Tehát a számításaink szerint ez plusz 83%-os árnövekedést jelent egy első osztályban, egyes osztályban sorult gépjárműnél. 14 tonna fölött, 18 tonna fölött és több mint 4 tengelyes euró 6-osnál. Egy példát is készítettünk, hogyha 400 kilométert megy az a gépjármű Németországba, akkor még november 2-án mondjuk 76 eurót fizetett, most pedig már 140 eurót fizet ugyanazért az útszakaszért.
Akkor nem is mondtam sokat ezzel az előbbi.
Nem mondtál sokat, bár itt is. Nem mondtál, bár itt is vannak azért változók. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy az alap az mindenképpen az, hogy melyik CO2 osztályba tartozik. Beszélünk 1-es osztály, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös osztályról. Természetesen itt is vannak azért még olyan szinten különbségek, hogy ez a gépjármű Euró 6-os besorolású, Euró 5-ös, Euró 4-es, tehát az emisszió azért azt számít. Ez a példa, amit itt készítettem, ez egy Euró 6-os gépjárműre készül. Annyit még el kell mondani, hogy minden olyan gépjármű, ami 2019. 7. koalíció előtt gyártódott, az alapvetően egyes osztályba került. Illetve még azt is el kell, hogy mondjam, hogy itt a magyarországi gépjárműparknál mi azt vettük észre, illetve az volt a tapasztalatunk, hogy azért a gépjárműveknek a 95%-a azok sajnos az egyes osztályban sorolódtak. Még akkor is, hogyha az egy 22-es, 23-as gyártású gépjármű volt. Akkor térjünk át Ausztriára. Ausztria január 1-től vezette be a CO2 besorolás alapján történő költség kategóriákat, ami egy picit könnyebbség volt a fuvarozó vállalkozóknak, hogy nem kellett a gépjárművet újból besoroltatni, hanem hogyha már ez Németországban megtörtént, akkor ugyanabban az osztályba került Ausztriába is a gépjármű. Három fő paramétert veszünk, az egyik ugye a CO2 osztályba sorolás, a másik az euró besorolás, és a harmadik paraméter az pedig a tengely besorolás. És ez alapján kilométer alapon vannak megállapítva az útdíjak. Itt Ausztriában már nem történt olyan nagy áremelés, az átlagos árnövekedés egy ilyen 6-10%-os, de ne felejtsük el, hogy maga az alapár, tehát a basic ár, amiből kiindultunk, az már Ausztriában igen magas volt, és ezt a fuvarozó vállalkozások is nagyon jól tudják, hogy ausztriai útdíj az már tavaly sem volt olcsó, 23-ban sem. Itt csak készítettem egy rövid kis összehasonlítást, ami mutatja a 2023-as útdíj kalkulációt, illetve a CO2 utáni útdíj táblázatot. Lehet látni, hogyha mondjuk veszek egy Euró 6-os járművet, aminek ugye most már van, hogy melyik osztályban tartozik, akkor itt ebben a példában azt lehetett látni, amit én számoltam, hogy ez egy plusz 7%-os növekedés volt egy Euró 6-os gépjárművel, ami több mint 4 tengelyen rendelkezik. Német útdíj kiterjesztése, ami még fog jönni. A Németországban még ebben az évben július 1-től bevezetik a kilométer alapú útdíjfizetést a 3,5 tonnánál nagyobb gépjárművekre, ugye a furgonokra. Hát ez ugye az útdíj megduplázásával fog járni. Mindenképpen ez is egy igen komoly nagyságrendi növekedést fog jelenteni. A mi számításunk szerint a CO2 pótdíj miatt 0,07-ről 0,074 pluszba a pótdíj, tehát szinte azt mondhatnánk, hogy 50%-os növekedés.
Köszönjük szépen, Kinga, hát jobb híreket is hallhattunk volna, vagy szívesen hallottunk volna. Hát én már látom, hogy a ügyvezető főtitkár volt már a köszörüli a torkát, hogy a következő kérdéshez hozzászólhasson, mert hát láttuk, hogy azért itt nem is csak az a amit én a bevezetőben elmondtam, hogy a magyar és az osztrák, illetve a német úti emelkedés az, ami most izgalmas, hanem jön ugye a furgonokra vonatkozó változás is, ami azon a piacon, ezen az express szállítási piacon biztos, hogy komoly változásokat fog okozni. Gábor, kezdjük azzal akkor, ha feltettem először ezt a kérdést, hogy itt ugye láttuk, hogy a magyar UDI mekkora megnövekedett adminisztrációval jár, hiszen már ez fejben nem matekozható ki, mint korábban. Hogy ez a vállalkozások oldaláról ez jelente valós adminisztrációs pluszterheket, vagy azért ez egy könnyen megvalósítható dolog?
Én inkább azzal kezdeném, hogy tolmácsolnám, hogy köszönöm, a fuvarozók nagyon jól érzik magukat, és nagyon jól vannak. Persze idézőjelben mondtam mindezt, mert ugye itt az előttem elhangzottak, azért mindenkinek jelezhették azt, hogy itt nem piskóta dolgokról van szó, itt egy nagyon komoly költségnövekedésről van szó. Ugye egy részéről beszélünk most az útiról, de hogyha minden költséget, ami befolyásolja ebben az évben a közúti forozókat, akkor azt kell, hogy mondjam, teljes felelősségem tudatában, hogy a rendszerváltás óta ilyen mértékű költségnövekedéssel még nem került szembe a szakma. Ugye ezt mondom azért is, mert remélem a hátam mögött lévő rollapon látszik a kicsit hosszabb nevünk is, a Magánvállalkozók Nemzeti Forzói Partestülete, és még annyit tennék hozzá nagyon röviden, hogy a legnagyobb taglétszámú szakmai civil szervezetként taglétszámunk közel 5000 fő vállalkozás, tehát értelemszerűen ők most bennünket kérdeznek, és nekünk az a dolgunk, hogy mindenféleképpen segítsünk eligazodni ebben a nem túl egyszerű úti számításban. Én csókoltatom azokat az urakat, hölgyeket, akik ezt kitalálták, leültek egy asztalhoz, megalkották ezt a magyar útdíjat. Ugye itt a Bence mondta, interurbán, szuburbán, ugye az interurbánt onnan ismerjük, hogy korábban, még a régi érában telefonáltunk interurbán, hát most ez most jelentősebb költséget fog jelenteni ebben a témakörben. Az adminisztratív terhek azok jelentősek, független attól, és független attól, hogy egyébként mind a két szervezet, hogy a Bence említette, ma már felkészült arra, hogy a közúti forzó fölmegy a honlapjainkra, és ott már nálunk is komplett kalkulátort talál, tehát nem csak az útdíjat tudja közvetíteni vele önmagának, hanem az egyéb költségnövekedéseket is, és ettől a pillanattól kezdve tud szembesülni azzal, hogy akkor hogy kell neki tárgyalnia megbízókkal. Én az adminisztrációhoz mondanék egy nagyon fontos kérdéskört, hát ha a jelenlévő többsége nem nagyon tudja azt, hogy a magyar költségfozók összetételében jelentős, nagyon jelentős számban a kis családi vállalkozások, közepes, most azt sem mondhatnám, hogy közepes, inkább kis családi vállalkozások tömege van, ez az 1-től 5 autóig, tehát az átlagos jármű szám 5,5 autó, ebben ugye mindenki benne van ebben a 14 ezer valahány száz vállalkozásban, úgyhogy nekik ugye nem egyszerű kérdés, sem az érdekérvényesítés a megbízó irányába, sem pedig az, hogy kikalkulálják a 2000, a Bence majd bólogat, 2548 elemi szakaszt talált ki valami nagyon okos ember a magyar úthálózat tekintetében. Egy apró megjegyzés, ugye természetesen a közúti áruforzó megpróbálhat különböző megbízó számára kedvező útvonalakat is találni, de ne felejtsük el, hogy a tergépek esetében a nem fizetős útvonalakon 7,5 tonnás forgalomkorlátozás van kivéve a célfuvar, tehát magyarán, hogyha megpróbálni ilyen zerge útvonalakon spórolni, ott az ellenőrző hatóságokkal találja magát szembe. Mi bízunk benne, hogy egyébként a kiszámítással többségnek nem lesz problémája, problémája azzal lesz, hogy érvényesítse ezt a magas költséget, főleg a kitettségi okán a kisvállalkozások esetében, és hát valószínűleg azzal lesz majd problémája, hogy egyáltalán lesz-e neki fuvarja, mert ugye ennek az egész rendszernek van ám egy vélhetőleg a mi véleményünk szerint egy olyan hatás is, ami egy-két vállalkozás esetében, hát hogy is mondjam finoman, nem biztos, hogy a hosszú távú célba megtalálja az ő számításait, mert itt azért nagyon komoly kihívásról van szó.
Gábor, így a most az adminisztratív terheken túl, amit azt gondolom, hogy jól érzékeltünk azzal, hogy minden egyes fuvart, legalábbis a magyar úti szakaszon biztosan ki kell külön kalkulálni, és ezt nem lehet kézzel megcsinálni. A költségeknek a mértékével kapcsolatban vannak-e már tapasztalatok? Ugye én ezt a 50-60 százalékos átlagos emelkedést mondtam, és egy ilyen 35-83 százalékos szórást, hogy ebben vannak-e már a kalkulációkon kívül gyakorlati tapasztalatok? Ti végeztetek ilyen számításokat?
Egyelőre csak hüledezések vannak, és azokat az információkat ugye közvetítik felénk, hogy nem egyszerű ebben az egyébként ínséges időszakban is tudjuk, hogy az év eleje, meg egyéb okoknál is ugye nem egyszerű ma fuval találni. Tehát ma például az elnökségi ülésünkön egy nagyon érdekes javaslat került elő. Ugye most kapacitás többlet van, úgy néz ki, ebből adódóan nehéz a fuvardíjak tekintetében ugye a megfelelő költségek figyelembevételével elérni a fuvardíjat. Ezért fölmerült egy olyan javaslat, ami szerint kéne, arról beszélgetünk a tagsággal, hogy ott, ahol kapacitás fölösleg van, akkor ne tartsák a járművet forgalomba, vonják ki a járművet a forgalomba, és akkor költséget csökkent, és a piacon lévő kapacitás meg vélhetőleg megfelelő fuvardíjat tud addig ugye elérni, ameddig majd nem lesz szükség, a recessziónak vége van, ki tudja mikor, nem lesz szükség arra, hogy további kapacitás kerüljön elő. Tehát rengeteg olyan gondolkodás van, ami abból fakad, ugye bocsánat, még egy fontos kérdéskör, azért ugye a magyar ember mindig nagyon okos, és egy ilyenfajta szabályzás tekintetében ugye keresgéli, hogy és mint lehet, azt tapasztaljuk, hogy a megbízó oldalnál is vannak érdeklődések, meg gondolkodások, hogy hogy lehetne ezt a magas költséget ugye megfelelő szintre lecsökkenteni, hisz mindenkinél a profit az elsődleges, így a megbízónál is. Tehát különböző kérdések hangzanak el, ma már ügyvédirodák is keresik a szervezetünket, nem csak fuvarozók, hogy hát hogy értjük mi ezeket a dolgokat, és ugye közrejátszik gyakorlatilag az is, hogy ugye nem csak ez a jogszabály lépett életbe az útdíjjal, hanem egy másik jogszabály december 29-én, majd január 28-án lesz hatás, ez a bizonyos közúti áruházási szerződésekről szóló jogszabály, ami vagy jó lesz, vagy rossz lesz, ebben még megoszlanak a vélemények, ugye itt meghatározás került egy minimális szolgáltatási alapdíj, ami azt jelenti, hogy figyelembe veszi gyakorlatilag az útdíj magas költségnövekedését, meg a jövedéki adóval kapcsolatosan a jövedé az üzemanyag norma szerinti árát is, és már ebből adódóan alakulnak bizonyos gondolkodások, hogy hogy lehetne ezt, te mondom még egyszer, megbízó oldalról, hogy lehetne ezt kikerülni. Nekünk vannak javaslataink a közúti forzók felé, amikor azt mondjuk, hogy ha egy mód van rá, akkor ma már a fuval szerződésekben értelmes olyan klauzulákat belevezetni, mint az útdíj, és ugye mi javasljuk, hogy használják akár a NUSZ kalkulátorát is, hogy a megbízó nyomon tudja követni, hogy mi miért történik, de használhatják a mi kalkulátorunkat is, de nyugodtan beleírhatják azt, hogy a közúti áruházási szerződés szerinti fuvardíjat alkalmazom, és aztán meg lesz, akkor majd meglátjuk, hogy milyen tapasztalatok lesznek. Ugye a kormányrendeletet beterjesztő, most már Nemzetgazdasági Minisztérium, azt mondom, így hívják a Nagymártonféle minisztériumot. Ugye a két szakmai szervezet megállapodást kötött a miniszter úrral, és abban egy negyedéves értékelés van rögzítve. Kíváncsiak leszünk, hogy milyen negyedéves tapasztalatok lesznek annak érdekében, hogy ezek a költségek hogy tudnak érvényesülni, illetve milyen hatást okoz a te által és Feri által is említett infláció gerjesztése tekintetében.
Szóval Gábor, ekkora a baj, hogy a tagjaitok már tömeges járműleállításon gondolkodnak. Független szakértőként azt gondolnám, hogy az útdíj az egy adófajta Magyarországon is és Németországban is, aminek ugye ebben az esetben a fuvarozók csak a beszedői, tehát ennek nem szabad nagy problémát jelentsen, hogy ezt áthárítsák az ügyfelekre, ha ez transzparens, hitelt érdemlő módon be lehet mutatni, hogy ez az útdíj emelkedés, ez forintra fillére annyi. Hogy haladtok ezzel, vagy hogy haladnak a tagjaitok ezzel az áthárítással?
Azt tudom mondani, hogy a nagyobb fuvarozók, akik ugye éves szerződésekben gondolkodnak, akik ugye a kisebbséget jelenti a piacon, nyilvánok azt hiszem, hogy nagyjából úgy talán rendben van a dolog, de hát pillódnak egyébként, főleg a nemzetközi fuvarozók tekintetében a németországi útdíj markáns megemelésével, ami szép, épp a mai elnökség ülésen hangzott el, hogy van olyan forrozó, akinél 11,5 eurócenttel növekedett a kilométerenkénti.
Nem zavar, hallgatom.
Ti, tehát gyakorlatilag azt is kalkulálni kell már a forrozók egy részénél, a nemzetköziben az osztrák-német közrejátszik. Hát, hogy ne ijesszek meg senkit, azért én nagyon félek attól, hogy milyen következménye lesz ennek a óriásinak költségnövekedés, csak a kis vállalkozás, tehát kicsik esetében, amit említettem, ugye óriási számban vannak jelen a magyar fuvarpiacon a 1, 2, 3, 4, 5 autós tradi vállalkozások, akiknek a kitettsége az messze nagyobb, mint egy nagyobb vállalkozásnak, egy 100-150 járművel dolgozó kapacitásra rendelkező vállalkozásnak.
Köszönjük szépen, Gábor, akkor neked is az információkat. Nem hangzik túl rózsásnak, hát bízom benne.
De tényszerű, hogy... bocsánat, de tényszerű.
De tényszerű. Én azért nagyon bízom benne, hogy előbb ér véget a recesszió, és lábbal ki a magyar gazdaság, illetve a nemzetközi fuvarozók szempontjából az európai gazdaság, ugye ebből az áruhiányos helyzetből, mielőtt még a fuvarozók ugye tömegesen arra kényszerülnének, hogy a kapacitásaikat megvágják, mert azért azt már láttuk a Covid utáni felpantanáskor, hogy ezek a kapacitások, legyen az konténer vagy akár kamion, nem olyan könnyen épülnek vissza. És hát akkor, hogyha már a Magyar Közgazdasági Társaságnak ugye a keretei között tartjuk ezt a webináriumot, bár ugye az első része elég szakmaira sikerült, akkor ugye felszokták tenni azt a kérdést nekem is, illetve a cégemnek, akik ugye elemzéseket is készítünk, hogy mondjuk már meg, hogy akkor ekkora fuvardi emelés, azt ilyen szépen ki tudjuk számolni, hogy 16-21% is lehet, hogy akkor ez mekkora inflációt okoz Magyarországon, és ugye hát erre azt szoktam mondani, hogy egy nagyobb összeget én is fel tudnék ajánlani annak, aki saját pénzemből, aki ezt ki tudja számolni. Tettünk erre kísérletet egyébként a Széchenyi István Egyetemnek ugye a logisztikai tanszékével, de arra jutottunk, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás. Azért lehetetlen a vállalkozás, mert egy olcsó termék, mondjuk vegyünk egy palack ásványvizet, hát az se olcsó már, de talán ez egy olyan, amit úgy jól el tudunk képzelni, annak az árába a logisztikai költség, és ebből talán a fuvarozás a legnagyobb rész, az közel 80%-át, vagy akár többet is kiteheti. Tehát maga a víz, a palack és az összes többi az egyébként kisebb értékű. Tehát a mondjuk egy palackos ásványvíz árában a hazai útdíj emelkedés, az egy akár kétszemjegyű árnövekedést is okozhat, míg mondjuk az esztergomi Suzuki gyárba előállított személyi gépkocsi esetében meg lehet, hogy ez 0,1%-ot sem éri el, mert ugye egy drágább termékről van szó. Tehát ebből egy olyan átlagot mondani, ami mondjuk helytálló, és amit szakmailag azt lehet mondani, hogy ez rendben van, és ha bár átlag, de megfelelő, szinte lehetetlen. Vannak szakértők, akik úgy gondolják, bátrabbak ennél is mernek mondani, hogy akár 1%-kal is hatással lehet az inflációra a hazai útdíj. Ezt nem tudom megerősíteni, hangsúlyozom itt a résztvevőknek, de az abban biztos vagyok én is, a mi számításaink alapján, hogy azért ez egy szabad szemmel érzékelhető összeg lesz, tehát amikor 5%-os infláció a cél, vagy 4%-os, akkor egyébként egy fél, vagy egy 0,3%-os inflációs nyomás is szerintem nehézséget okozhat az inflációs cél elérésébe. Úgyhogy a közúti fuvarozásra nehezedő ilyen jellegű terek, azok vélhetően ugye megfognak nem csak a boltok polcain, hanem a KSH által mért ugye fogyasztói kosárnak az elemein is, hiszen abban nagyon sok alapvető élelmiszer van, és hát bármennyire is furcsa, ugye az üzemanyag is benne van, de hogy az üzemanyagot is szállítani kell, nem csak csővezetéken, hanem kamionnal is. Lássuk akkor a kérdéseket. Az első kérdés az Ingához intézni, bár nincs így megelőve. Ugye az a kérdés lényege, hogy köztudott, hogy ezek az útdíj emelkedések, a német is, illetve a magyar is, ugye egy Európai Uniós rendelet a karbonbán, vagy ez a CO2 adó ugye kereteiben belül kivetése. Mikor várható, hogy a többi ország, tehát ugye most Németország, Ausztria és Magyarország, mikor várható, hogy a többi ország ezt bevezeti?
Hát a közeljövőben. Sajnos, tehát itt sincsen jó hírem, ahogy ez nagyon friss hír, a héten kaptuk ezt a hírt, hogy Csehországban ugye március 1-től fog bevezetésre kerülni. Ennek a díjai még nincsenek kint, a cseh parlament előtt van még a törvénytervezet az új díjakról, illetve a pótdíjaknak a mértékéről, de ez március 1-ével jön a cseheknél. Amit még várhatunk ebben az évben, hogy további országok fognak ehhez csatlakozni. Még konkrét egyéb, még ezen kívül nincsen egyéb, amit mi tudunk konkrét dátummal megadni, de biztos, hogy fog Szlovákia is csatlakozni. Ez évben várhatjuk Belgiumról, lehet hallani Dánia, és 25-ben pedig hallottam, hogy Hollandia.
Szóval szépen lassan mindenki, hiszen 26 év végéig minden európai országnak ezt a karbonvámot, vagy ezt a külső költségnek nevezett részt, amit ugye Magyarország is bevezetett, ezt meg kell jelentetni. A következő kérdés az talán hozzám szól. A kérdés lényege az, hogy ha már ennyivel drágul a közúti fuvarozás az útdíjak miatt, akkor várható-e átrendeződés a fuvarozási alágazatok között? Hát én gondolom, hogy itt elsősorban a vasútra gondol a kérdező. A válaszom, a rövid válaszom az, hogy igen. Az útdíj nem vonatkozik, és a karbon adó része sem, vagy a külső költség része sem vonatkozik a vasútra. Tehát a vasúton ilyen jellegű költségnövekedések nem jelentkeznek sem 2024-ben, sem később. Ugye a jogalkotók azt talán ugye úgy szerepel, hogy a vasút az lényegesen környezetkímélő fuvarozási mód, mint a közút, tehát ilyen terekről nincs információm, úgyhogy ebből bizonyára az következik, hogy a közútnak a versenyképessége, ha nem is 2024-ben azonnal, de évről évre, ahogy ugye a többi európai ország is bevezeti, évről évre romlani fog a vasúttal szemben. Persze csak akkor, ha a vasút ezt úgy használja ki, hogy ő tartja a mostani díjait és nem emel. Ha pedig vérszemet kap, és mondjuk a közúti fuvarozási díjak emelkedésének a mondjuk a felével vagy a kétharmadával emel díjat, akkor nem biztos, hogy ez az átrendezés olyan gyors lesz. Valószínűleg az is ellene hat ennek a trendnek, hogy a közúttól jelentős mennyiség piaci részesedés áramoljon át a vasúthoz, hogy a vasút nem csak Magyarországon, hanem egész Európában nincs olyan kapacitási műszaki helyzetben, hogy képes legyen mondjuk a közúttól 10-20%-nyi fuvarmennyiséget átvállalni, de ez is csak rövid távon igaz, ha ugyanis a vasút Európa szerte kap pénzt beruházásokra, kapacitásfejlesztésre, akkor egyébként ez a helyzet megváltozhat. Tehát a trend az egyértelműen azt mutatja költségoldalról, hogy ez a vasútnak kedvez, a valóság az pedig azt mutatja, hogy ez szépen lassan indulhat meg ez a piaci átrendeződés a két alágazat között. Várható-e, hogy lesznek uniós források, pályázatok vagy kedvezményes hitelek a gépjárműpark modernizációjára, kisebb útdíjú járművek felé? A nyereség hiánya mennyiben gátolja a modernizációt? Én úgy tudom, hogy Európai Unió szerte járművek vásárlására, konkrétan kamionok vásárlására semmiféle támogatás nem szokott lenni. Nem is hallottam ilyet. Magyarországon az egyetlen, amiről tudok, és az is nem európai uniós forrásban, hanem hazai forrásban van, azt régen ugye Széchenyi, most ugye Baross Gábor programnak hívják, de volt növekedési hitelprogram néven is, amikor ugye ezeknek a járműveknek a leasingelését a piacinál kedvezőbb leasing konstrukciókkal támogatja. Ennyi az egyetlen, amit tudok mondani. Gábor, nálad esetleg van-e ennél ehhez képest eltérő információ?
Igen, van. Most módosult nem olyan rég az Európai Unió által az úgynevezett de minimis támogatási konstrukciónak az összeg határa. Ideig, ha jól emlékszem, 100 ezer euró volt, amit tergépjármű vásárlásra is lehetett fordítani. Most ezt hiszem fölemelték 200 ezer euróra, de hát ennek az alfa és omegája, hogy a forrás az rendelkezésre álljon, hát hogy a mostani szituációban hogy és mikor tud ilyen forrás keletkezni, azt én meg nem tudom mondani, de egyre lehetőség megadja az Európai Unió tergépjármű támogatás az adott tagország vonatkozásában, ilyen mértékben ebben a de minimis rendszerben.
Akkor van rá elméleti esély.
Hogy mekkora az, nagyjából meg tudjuk satszolni, nem túl nagy. Egyet egy gondolat még, mert ha már tergépjárműnél tartunk, hogy ebben az évben a járműveknek a 95%-ában tachográfot kell cserélni a vállalkozásoknak, azért ez sem egy kis összeg, és ebben próbáltunk javaslatot tenni a kormányzat felé, hogy a Széchenyi kártya támogatással ez megoldódhatjon, és ennek eredményeképpen ugye változás történt a bevétel arányos felhasználható és adható hitel nagyságrendjében. Idáig ugye 25% volt, ami a bevétel arányosan kaphatott a vállalkozás, ezt követően 35%-ra emelték fel, tehát ezzel végül is a kisvállalkozások számára egy lehetőség megnyílhat, egy olyan forrás, ami kamat támogatott, hiszen most 5%-os kamattal tud fölvenni Széchenyi hitelt.
Dr. Szeré István jelzi itt, hogy szerinte 300 000 euró ez a limit, ami egyébként egészen jó. Azért, na abból már szerintem majdnem már elektromos kamiont is lehet venni. Az utolsó kérdésünk pedig az, hogy az autóbusz ágazatot mennyire érinti a német útdíjak változása, illetve CO besorolás.
Nem történik változás.
Szeré István vagyok, elnézést, hogy beleszólok, hogy pontosítsam. A 300 000 euró 3 évre. Tehát ugye a de minimisnél az a szabály, hogy 3 évre, 36 hónapra kell elszámolni ugye a támogatást, és ugye a 100 000-ről felemelkedett 300 000-re január 1-től, ha a közszolgáltatás, akkor 500 000-ről 750 000-re.
Megengedett akkor a buszhoz egy gondolatot, mert itt ugye nem a német útdíj az érdekes az autóbusznál, hanem vélhetőleg a kérdező talán tudja, hogy a magyar rendszer bevezeti az autóbuszoknak és az úthasznált arányos díjfizetést. Mai ismereteink szerint február 1-től, de nagyon óvatosan jelzem, hogy elég jelentős és erős tárgyalások folynak a tekintetben, hogy a meghirdetett módszerben egy kicsit közelítsünk majd a valósághoz, mert ugye a kéttengelyes autóbuszok besorolást kaptak a tergépjárművek kéttengelyes kategóriájában, ami értelemszerűen nem gazdaságos egy kis kéttengelyes busznál, mondjuk egy 17-22 személyes busznál. Tehát ebben van egy együttműködésünk mind az EKM-mel, mind a NUSZ-szal, reméljük, hogy valami majd történik, de ha semmi nem történik, akkor február 1-ével hatályossá válnak az autóbuszoknál is az úthasznált arányos díjfizetések, megegyezve a tergépjárművek érvényes tengely kategóriákhoz tartozó díjakkal, tehát drasztikus lesz ott is a útdíjjal kapcsolatos emelkedés.
Köszönjük szépen a kedves hallgatóinknak, hogy megtiszteltek minket ezen a mai webináron. Ugye összefoglalva azt láthatjuk, hogy az útdíjrendszer Magyarországon, Németországban és Ausztriában is nem csak árában, tehát és költségében, hanem számítási módjában vagy egy metodikájában is jelentősen meg fog változni. Ugye mindenkit, akinek kamionja vagy éppen áruja van, arra buzdítunk, hogy a nyilvánosan elérhető weboldalakon tájékozódjon és számítsa ki az útdíjat. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a pontos számítással a szerződő felek azok elérjék azt a transzparenciát, hogy senki ne járjon rosszul. Nyilván nem szándékosan, de véletlenül sem. Úgyhogy a komplikáltság miatt senki a múltbéli tapasztalatai hagyatkozzon, hanem igenis kalkulálja ki az adott fuvarjának a díját. Ugye azt is láthattuk, hogy azon kívül, hogy ez jelentős költség, jelentős adminisztrációs teher, ez nem a fuvarozóknak az egyéni szoc problémája, ez igenis az egész gazdaságot érinti. Az egész gazdaságot érinti, hiszen a közúti szállítás az majdnem minden területnek fontos, fontos az iparnak, fontos a kiskereskedelemnek, fontos a fogyasztóknak, ha úgy tetszik, akkor az egész GDP körül ugye egyfajta vérállomást biztosít, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fuvarozók ne maradjanak magukra ebben a helyzetben, és igenis ebbe az adó emelésbe és annak az áthárításában a partnerek is, tehát legyenek partnerek a megbízók is, és hát nyilván a fuvarozókat pedig arra érdemes biztatni, hogy ők pedig hát pontosan számítsanak, ne úgy, mint a tavalyi évben néhány kiskereskedelmi példa esetében, ugye tudtuk, hogy vagy kiderült, hogy kihasználták ugye az infláció zavaros környezetét. Azt meg, hogy valóban ezek a változások és az útdíj közvetlenül mennyivel fogja befolyásolni az inflációt, erre meg azt gondolom, hogy az év további részében fogunk látni adatokat, ígérem én is, ha tartunk a hasonló webináriumot a logisztikai szakosztálynak a szervezésében, akkor vissza fogunk nézni erre, hogy mit tapasztaltunk. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen Réti Kingának, Marcin Bencének és Dittel Gábor úrnak, hogy segítették a mai beszélgetést a információkkal. Szép napot kívánok mindenkinek!